vezető vagyok. És a témánk, most tovább lépünk, ugye hónapról hónapra a különböző életkoroknak az elengedési nehézségeivel foglalkozunk, és a ma kezdődő 4 adásos blogban az óvodáskori elengedési nehézségekről fogok beszélgetni állandó beszélgető társaimmal, így az első adásban Szilágyi Réka pszichológussal. Szeretettel köszöntelek, Réka, örülök, hogy beszélgethetünk így az éteren keresztül. Hallasz
engem? Jaj, Bolya, köszönöm a kedves hallgatókat. Igen.
Nagyszerű. Jó. Nos, ugye nem nagyon szoktunk ezzel foglalkozni. Azt tudjuk, hogy be kell szoktatni, hogy ez egy nagy váltás óvodáskorban, elindulni így a tágabb társadalmi, szerencsés esetben ugye ilyenkor a tágabb társadalmi közeg felé, de arról azért ritkán beszélünk, hogy bizony itt az édesanya és a gyermek is jó lenne, hogyha végig tudna menni egy nyilván rövidített, de mégis gyász elengedési folyamaton. Miket ötlöttél te, amikor így a témával kapcsolatban elkezdtél gondolkozni, akkor mi minden jutott neked erről eszedbe? Talán saját élményeid is voltak.
Igen, alapvetően azok jutottak eszembe elsőre, hogy hát mit szoktunk kérdezni ilyenkor, nem, hogy sír, és amikor halljuk, hogy valaki, éppen egy anyuka az óvodát kezdi a gyerekével, akkor ez szokott lenni az első kérdés, hogy és nagyon sír. Meg próbálok visszaemlékezni, hogy én, nekem van emlékem erről saját, de nem nagyon emlékszem. A testvéreim vannak még a fejembe, és hát az a saját élmény van még így meg nekem, hogy mennyit változott a felfogás ezzel kapcsolatban. Nem vagyok őszintén olyan nagyon képbe, hogy milyen elméletek vannak erre, mondjuk egy pedagógiai vonalon, tehát hogy erre készítik, feltételezem, hogy készítik az óvónőket. De minden esetre...
Igen, majd erről a következő adásban azt hiszem részletesebben meghagyjuk ezt a részét az Ildikónak, hogy ő mondja el, hogy az óvoda részéről mi az, ahogyan ők megközelítik és készülnek, és akkor remélhetőleg bár akár újra ütközési pontjaink is lesznek, ami még inkább mélyíti bennünk a tovább gondolkodást. Nos, hogyha ugye abba gondolunk bele, általában a gyermeknél az első nagy traumát, azt a születésnél, az, ugye az anyami elengedését, ezt úgy kiszoktuk emelni. De aztán utána még az irodalomban is inkább úgy jelenik meg, mint hogyha az óvodáskori beszokás az egy minősítése lenne a gyereknek. Úgymond, ugye van az, hogy vajon, ha szobatiszta, akkor mehet a vodába, ez egy alapkritérium. Azt nem nagyon vizsgáljuk, hogy bizony nagyon sokszor, mivel nem hívjuk föl a figyelmet arra, hogy ez mind a gyermeknek, mind az anyának egy nagyon komoly nehézség, és hogyha úgy indul el ez a folyamat, hogy nincs rá fölkészítve sem az anyuka, sem a gyermek, amit pedig nyugodtan meg lehetne tenni, hisz az ennyi idős gyermekek többnyire már vágyják azt, hogy közösségben, nagyobb közösségben legyenek. Tehát nagyon szeretnek kint lenni a játszótéren a többi gyermek között. Szeretik azt, hogyha a nagy család jön össze, és sokan vannak gyerekek. Tehát ilyenkor már tényleg a részükről is érzékelhető az, hogy vágyják, hogy a szűkebb családi közegből egy tágabb közösségbe is tartozhassanak. De ez azért mindenféleképpen egy nagy váltás, és hogyha úgy gondolom, hogy ezt, mint egy magától értetődően, természetesen kellene megélnie mind az anyának, mind a gyereknek, akkor ennek csak az lesz a következménye az én tapasztalásom szerint, hogy az anya elfojtja bármiféle érzését, bármiféle gondját, és a gyermek is ezért ugye magára hagyódik, és az esetek nagy többségében valóban vagy el tudja folytani azokat az érzelmeket, amik jobb lenne azért, hogyha ilyenkor megnyilvánulhatnának, vagy pedig rögtön szomatizál, és akkor ugye akkor fordul elő az, hogy elindul a beszoktatás, de a gyermek többet van otthon az anyával, mint az óvodába, és ilyenkor már kicsit mondhatnám úgy is, hogy a veszett fejsze nyele után kapkodunk, mert amikor elindul egy ilyen szomatizációs folyamat, azt azért sokkal nehezebb visszafordítani, mint hogyha lehetőséget teremtek egy másfajta út bejárására.
Nekem pont ez a másfajta út kapcsán az tűnt fel az utóbbi években, hogy nyilván óvodától függ, de én nekem az első gondolatom az az lenne ezzel kapcsolatban, hogy itt az idő, meg a folyamatosság az fontos. Tehát ahogy mondod, hogy fölkészülni erre az egészre, ez nem egyik percre a másikra történik. És én teljesen meg voltam lepődve, amikor először láttam ilyet, hogy amennyire láttam, most már hagynak ennek legalább egy-két hét teret, amiben léteznek fokozatok. Tehát nem egyik pillanatra a másikra történik egy elválasztás, és ha erre nem is tudatosan készül mondjuk az anya, meg hát alapvetően az anya, mert igen, a gyerek nem tud tudatosan, igen. Akkor is ebbe a folyamatba belekerül, ha nem is tudatosan, és ezáltal fokozatosan, lépésről lépésre benne is alakulhatnak ezek a dolgok. Uh-huh. Én úgy emlékszem, hogy amikor én kicsi voltam, ez nem volt így. Tehát, hogy amikor azt mondtad, hogy ez egy minősítés, akkor nekem az ugrott be elsőre, hogy vajon ezt a próbát megugolja, vagy sem. Tehát igen. Nekem inkább így a fejemben, hogy régen ez inkább így volt. Hogy...
Ez így van, igazából most is, csak ugye a lécet lassabban emelgetjük.
Igen.
Igen. De hogy amennyire én tudom, tapasztalom, az hogy az előtérbe kerülne, hogy ez egy nagyon komoly, esetlegesen először, ha valaki a szülésre, a születés, mert nyilván a baba a születésre az a maga módján, a maga természetességével készül, de hogyha az anya a szülésre, mint egy nagyon komoly elengedési folyamatra nem készült föl tudatosan. Ugye ma lényegi probléma az, amit már sok adásban emlegettünk, hogy nincs bennünk kialakult gyász stratégia modell, nincs mintánk arról, belső mintánk, hogy én hogyan is gyászolok. Valahol talán a nagymamámtól, dédmamámtól még valami át tud szivárogni, de utána csak a nagy elfojtottságot találom, a nagy sötétséget. Tehát, hogyha nem alakul ki az, hogy most ez nekem lesz, tehát a gyereknek attól nehéz, attól szenvedi meg a legtöbb esetben, hogy én, mint anya, nem készítettem föl erre magamat sem. Uh-huh. Hisz ha én meg tudok birkózni ezzel, és nem tudom ugye, hogy vajon bennem milyen sérült pontokat érint, vajon annak idején az én életemben ez hogy van? Ez egy átdolgozott, földolgozott történet, ez egy sima történet, mondhatjuk így is, vagy sérültem ebben? Hisz ugye annak idején, amit már te is mondtál, említetted, akkor az esetek többségében még nem volt lehetőség arra, tehát még én is emlékszem, hogy még a fokozatos beszoktatás is csak arról szólt, azt hiszem a még a harmadik gyermekemnél is, hogy én egyáltalán nem lehettem ott vele. Tehát ott kellett hagynom, csak éppen rövidebb időre, mint ahogy a nagyobbakat. De arról szó nem volt, hogy én ott maradhatnék, amíg ő ismerkedik ezzel az új számára idegen környezettel. Vagy amíg mondjuk én is ismerkedem anyaként azzal a környezettel, azokkal az óvónőkkel, akikre majd ott hagyom.
Igen. Ez most már biztos, hogy létezik.
Ez így igaz, csak érted, azt gondolom, hogy ott van egy nagyon fontos gócpontja ennek a történetnek, hogy mindaddig, amíg az anyában a saját traumatikus élményei nincsenek földolgozva, addig lehetne ez egy könnyű beszokás, átállás, átlépés, valaminek a meglépése a gyermek részéről. Igen ám, de ugye a gyermek még mindig nagyon, nagyon közvetlen kapcsolatban van az anya érzelmeivel, és hogyha itt az anya mindenféle félelmeket, bizonytalanságokat hoz felszínre önmagán belül, akkor a gyermek ugyanezt fogja átélni. Nem saját, mondhatnánk úgy is, hogy nem saját jogon fog megrettenni, félni, bizalmatlanná válni, hanem az anya érzéseivel azonosulva, mint egy.
Ebbe az a úgymond a beugrató, hogy ha ugye mindezt, amit mondtál, az anyák, tehát az érzelmeiket az ilyen helyzetekbe elnyomják, gondolom, hogy így próbálnak segíteni a gyereknek, mivel nagyon nehéz megélni egy olyan érzést, ami mondjuk fáj, és mindezt a gyerek előtt, vagy gyerek elől próbálni elrejteni. Ezért, tehát, hogy arra gondolok, hogy valószínűleg ez egy nagy meglepetés az anyáknak is, tehát, hogy hogyha ez jól el van nyomva, akkor maga a helyzetbe fog először megjelenni számára
így van.
Is meglepetésként.
Pontosan így van. Hogy ott állok, tudom, hogy lenne jó, hogy kellene nekem ott anyai minőségben szerepelni, és nem úgy leszek ott. Tehát önmagam számára is egy nagy meglepetés vagyok, nem értem magamat sem. A gyermek csak azt érzi, hogy itt valami kaotikus dolog van, bizonytalanságokkal terhes, félelmekkel terhes, és akkor ő most hogyan is tudja ezt a számára valóban félelmetes helyzetet, hisz számára ez egy teljesen új szituáció. Többnyire ugye számára idegen gyermekekkel, számára idegen felnőttekkel, és egy számára teljesen új környezet. Mert a hely is, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az új hely mekkora stresszfaktorként tud létezni, működni, még bár akár akkor is, hogyha egy minőségileg például jobb lakásba költözünk. Akkor is annak az első időkben nagyon komoly stressz előidéző tényezőként van jelen ez az új környezet. Na most, ha belegondolunk abba, hogy a gyermek számára mennyire új, mennyire más egy óvodai környezet, mint amiben ő addig volt, akkor ugye alapból neki már van egy elég komoly ilyen szintje.
Igen.
Te valaha korábban, még mielőtt beszélgettünk, illetve tudtad, hogy erről fogunk beszélgetni, ez érdekelne most engem, hogy vajon gondoltál-e erre?
Én a testvéreim kapcsán ezt azért úgy végig szemléltem. Uh-huh. De igen, szerintem, vagy hát valószínűleg a tanulmányaim során is, csak nem tudom, akkor már ugye tehát akkor már megvoltak a testvéreim, úgyhogy ez így párhuzamosan ment. Uh-huh. De igen, tehát én szerintem az is fontos, két fontos tényező is van emellett, hogy, vagy hát ezzel kapcsolatban, egyrészt, hogy milyen környezetből jön a gyermek, mert mert az sem mindegy, hogy az a világ, amiből jön, az mennyire volt nyitotta vagy zárt. Tehát, hogy
Így
előtte
van.
volt-e olyan élménye, hogy új emberek, új hely, mennyire volt ez az otthon egy hely, és egy, vagy hát az otthon az oké, egy hely, de
Igen,
hogy
értem,
mennyire
amit
volt
mondasz.
mozgalmas ez az otthon, igen. A másik meg, hogy az előző, a korábbi, hát mint mindig, a korábbi szakaszoknak az elengedési feladata, úgymond. Tehát amikor mondjuk térben is megnyilvánul, amikor először elindul a gyerek, és erről is beszéltünk egy korábbi adásban, és hogy benne van az, hogy ugye mit jelent a kötődés, hogy ha jó a kötődés, akkor az a gyerek el akar menni felfedezni a világot. És hogy ezek a korábbi lépcsők hogyan zajlottak, mert valahol a dinamikája már megvolt korábban is ennek a helyzetnek, tehát hogy már elő volt készítve ez kisebb lépcsőfokokkal.
Így van, éppen ez lett volna ugye a következő, ahová már automatikusan is mentél tovább, és ez nagyon jó, hogy vajon mi mindennel lehet akkor készíteni a gyermeket azzal arra, hogy most egy ilyen nagy váltás következik majd az életében. És arra kérem a hallgatóinkat is, hogy egy kicsit gondolkozzanak ezen, kapcsolódjanak be nyugodtan a műsorunkban, élő adás vagyunk, és a 061-374-es, 374-0904-es telefonszámon elérnek bennünket, most egy kis zene hallgatását követően folytatjuk az adásunkat. Folytatjuk a lépcsők adását. Farkasi Baja Mária vagyok, és beszélgető társam Szilágyi Réka. Élő adás vagyunk, várjuk hallgatóink hívását a 061-374-0904-es telefonszámon, illetve kérdéseiket ezekkel, ennek a kornak a problémáival kapcsolatban nyugodtan föltehetik, elküldhetik a lépcsőkukac@mariaradio.hu e-mail címre is. Nos, ugye ott hagytuk abba, hogy hogyan is lehet egy óvodást, a óvodás korú gyermeket fölkészíteni arra, hogy ő ki fog lépni a szűkebb családi környezetből, és óvodás lesz. És te mondtad, hogy itt azért az is nagyon számít, hogy vajon a korábbi lépcsőfokokat hogyan élte meg, illetve hogy mennyire zárt vagy nyitott ez a családi közösség. Valóban, ugye azt gondolom, hogy különösen a mi hallgatóink körében ott van egy olyan nagyszerű lehetőség is, hogyha a gyermek már az egyházközség ilyen-olyan-amolyan rendezvényeire eljár, hogyha rendszeresen ott van a Szent Misén, és esetleg van külön a gyermekeknek foglalkozás, akkor már oda is egy kicsit be tudom szoktatni. Hát tudom, hogy van más olyan helyzet is, amikor ő érezheti jól magát a saját életkori közösségében, illetve más felnőttek felügyelete alatt. Ennek a korábbi fokozatai, amit még a tipegőkornál emlegettünk, hogy a tipegőkorban már nagyon fontos, hogy a nagyszülői környezetbe is bele szokjon, ott is tudja magát otthonosan érezni. Én azért itt még tovább bennék a felé is, hogy nekem mindig nagy élmény, hogyha élmény volt, és mind a mai napig az, hogyha a keresztgyermekeim jöhettek hozzám, vagy én mehettem hozzájuk, és alakulhatott egy saját, a szülőktől független kapcsolatom velük. Ez hiszem, hogy nekik is, nekem is nagy élmény volt. Aztán nagyon fontos lenne, ha amit úgy általában véve az elengedéssel kapcsolatban hangsúlyozni szoktunk, hogy akkor könnyű valamit elengedni, hogyha van ott valami más, amire már nagyon vágynék. És bizony, ezt a vágyat nyugodtan lehet a gyermekben táplálni, hogy milyen jó neki, amikor együtt játszik a vele egyidős vagy kicsit idősebb gyerekekkel, hogy ott mennyi élménnyel gazdagodik, és hogy ez lehet, hogy eleinte nehéz volt számára. Hisz szülőként azt nehéz nekünk ugye felnőttként tudatosítani, hogy az ennyidős gyermek a jelenben él. Tehát számára nincs, hogy ekkor meg akkor így meg úgy volt. Ezt a szülőnek lenne fontos, hogy behozza, hogyha elkezd róla beszélni, akkor a gyermek ezt újra átéli, és akkor ott van számára elérhető közelségben, hogy igen, voltak már az életemben abból nehéz helyzetek, hogy egy idegen környezetben ott maradtam az anyukám nélkül, de aztán utána milyen jó volt, amikor ott már egy kicsit is tudtam magam biztonságban érezni, akkor ott nagyon jó volt. Neked voltak a testvéreiddel ilyen tapasztalásaid, Réka?
Mármint arra gondolsz, hogy az óvoda előtt?
Igen. Hogy nehezen maradtak ott először valahol, és aztán egyre könnyebben, és már vágytak menni. Mert hisz ugye ez egy ilyen folyamat, hogy valami, ami nagyon új, amiről még nem tudom, hogy én azt tudom csinálni, addig az sokszorosan nehezebb.
Nem is tudom, hogy ez mikor lehetett, de valószínűleg még óvoda előtt. Nekem most a nagyszülők jutottak eszembe, amikor mondjuk elutaztak a szüleink, és nagyszülőknél ottalvós, több napig ottalvós utazás volt, de ez egy kicsit csalás, mert emlékszem, hogy mennyit számított, hogy én ott voltam.
Így viszont. Van, igen, tehát ez jutott nekem is eszembe, hogy az egy nagy könnyítés volt, hogy te viszont, mint személy, ott voltál az idegen környezetben.
Igen, de itt így viszont megint elválik a helyzet, hogy milyen az, amikor van testvér, meg amikor nincs, mert ha van testvér, akkor az megint behoz egy csomó új faktort, mert nem egyedül kell végigcsinálni, lehet, hogy ha nagyobb testvér, akkor ő már jár óvodába, tehát őt is be lehet hozni a képbe, vagy már vannak ott barátai, tehát ezen is sok múlik, hogyha egyedüli gyermek, akkor még csak valószínűleg azt se tudjuk mondani, hogy ott lesz az XY, vagy néz neki is, milyen jó.
Így van. Így van, ezekre a helyzetekre marad, azt hiszem, hogyha ezt most már vannak azért meséskönyvek is, amik tudják segíteni ezt a folyamatot. Vagy nyugodtan, bár akár mi magunk is kreálhatunk meséket ezzel kapcsolatban. Mert miért ne? Ugye millió egy plüss állatot megveszünk általában a gyerekeknek, tehát szereplőben nincs hiány. És akkor nyugodtan, ezt nagyon is tudom ajánlani, megkérdezem a te véleményedet, vagy van esetleg tapasztalásod erről, hogy ezekkel a plüss állatokkal, hogyha már előre eljátszom, tehát egy kicsit kreálok, mondhatnám, egy anticipált gyász folyamatot a gyermek számára, mert előre vetítem, hogy bizony, most milyen nehéz, és bár akár egy ilyen bábjátékban még akár azt is megjeleníthetem, hogy bizony most a kecske jutott eszembe, a kecske mama is sír, csak elbújik, hogy ne legyen még szomorúbb a kis Gida, hogy neki ott kellett hagynia, mert bizony ez az anyukának is nagyon nehéz, és nem csak a gyereknek, és hogy ezek akkor így egyrészt elő tudnak jönni, már van egy begyakorolt játékunk, amit a beszoktatás folyamán újra elővehetünk, és amikor a gyermek lesz az szereplő, akkor ő már a szereplőként mondja el a saját megélt érzéseit, élményeit. Ez számára egy járható út. Magáról egy ennyidős gyermeknek még nincsenek tudatos emlékei, de a bábjáték során ezek egyszerűen csak úgy felszínre jutnak. Neked volt bármilyen tapasztalatod, vagy mit gondolsz erről?
Az jutott eszembe, hogy és amúgy is egy ennyidős gyerek az imádja a róla szóló meséket egy másik szereplő személyében, a napi történéseket.
Hogyne, így van.
Ezekbe tökéletesen beleillik.
Így van, ezekkel lehet az ő mindenféle napi frusztráltságait, de bár akár a sikerélményeit is újra előhozni. Ezeken keresztül tudunk vele igazán beszélgető társakká válni. És az a gyermek, akinek erre lehetőséget teremtünk, ott a szülő-gyerek kapcsolatban a későbbiek során sincs azzal a probléma, amikor már iskolás. Ha megkérdezem tőle, hogy mi történt az iskolában, az a gyerek nem fogja azt mondani, hogy semmi. Mert ő már egy másik módon megtanulta, hogy az jó dolog, közölheti akár a fájdalmasabb történéseket, de az örömteli élményeit is.
Nekem még az jutott eszembe, hogy viszont ezekben a mesékben szerintem mindenképpen jó behelyezni olyan történeteket is, amik arról szólnak, hogy mondjuk az a kecske Gida milyen jól érzi magát az óvodába, és ilyen mindenféle mágikus történeteket kitalálni, hogy mennyi csuda dolog történik ott a mindennapi, tényleg a közös kis csészéből közösen reggelizünk, és aztán elpakol, mert ezek mind új dolgok, főleg, hogyha arra gondolok, hogy mondjuk egy egyke gyerek bekerül egy ilyen közösségbe, annak meg
vagy egy elsőszülött, akinek még nincs kis testvére.
Vagy egy elsőszülött, igen.
Igen, vagy éppen van már kis testvére, de hát ez még annyira picike, hogy igazából a szocializációs játékokat még nem tudják játszani együtt.
És itt jön a következő, hogy mennyire nehéz az már, nyilván ez már a szocializáció témakörébe tartozik, de hogy mennyi stressz helyzet éri egy gyereket, hogy ennyi játékot meg kell osztania az otthonból. Tehát ez is egy óriási ugrás.
Hogyne, és ezért is mondom, hogy ugye nagyon fontos az, hogy lehetőleg például, ha az óvoda környékén járok játszótérre, akkor ott már ebből tapasztal. Hogy igen, amikor mondjuk egy homokozóban többen játszunk, akkor ott bölcs dolog, és milyen nagyszerű dolog, hogyha közös mindaz, ami ott van. Mert hogy akkor én is játszhatom a másik játékával, ő is az enyémmel, közösen is játszunk. Ugye a kisebb korú gyermekeknek, vagy itt még 3 éves kor körül is, a közös játék az azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy térben, tehát egymás mellett, de teljesen különböző dolgot játszanak. De azt ők már együttjátszásként élik meg a közelség okán. Tehát itt még nem azt kell várni a szülőnek, hogy én nem viszem ki a játszótérre, mert ő úgysem játszik ott senkivel. Ez nem így van. Ő ott együtt játszik a többiekkel, csak nem a mi felnőtt fogalmaink szerint játszik együtt. Vagy ugyanez történik, hogyha a plébánia közösségbe viszem így be, és ott mutatok rá ezekre az előnyökre, ezekre a várható nagy örömökre. Mert hogy ott hirtelen, különösen, tehát tényleg, hogyha ilyen szemlélettel közelítünk, akkor már, ha esetleg egyke vagy elsőszülött, akkor azzal is vágyat tudok benne ébreszteni az óvoda iránt, hogy ott lesz egy csomó kis testvére, vele egykorú, ami otthon hiányzik éppen. Hisz Jézusban mindannyian valóban testvérek vagyunk, tehát már nagyon jó lenne, hogyha errefelé is szocializálnám. Most már lassan a műsoridőnk végéhez közeledünk, úgyhogy nagyon szeretném, Réka, hogy véletlenül sem maradjon benned semmi fontos, ami ott van, amit esetleg hoztál, lehet, hogy egészen más, mint amerre eddig én tereltem a beszélgetést, de most adnék neked teret, hogy ezt megoszthass.
Még két...
Igen?
Két szempont jutott eszembe.
Igen?
Az egyik, hogy ez a helyzet az anya oldaláról az elengedésen túl behozhatja szerintem a rivalizáció helyzetét. Kapcsolatos élményeit és érzéseit is.
Igen.
Igen, magát a helyzetet és a korábbi tapasztalatokat, hogy hogyan viszonyul hozzá, hiszen ő eddig nyilván szülőként a párjával együtt nevelte azt a gyermeket, de alapvetően a saját felfogásuk szerint, és most hirtelen ezt a gyereket oda kell adnia valaki másnak, és hogyha nincs meg az a bizalom, hogy az ember az legalább olyan jól fogja tudni ellátni a feladatát, mint amennyire én itthon, akkor ez szerintem egy rivalizációs helyzet is, és ez biztos nem egy könnyű helyzet.
Igen, így van. Hogyha nincs bennem az, hogy nyugodtan az a jó a gyerekemnek, és nagyon jó, hogy erre is terelted a szót, fontos, hogy majd még erre vissza is térjünk, hogy a gyermekemnek az a jó, hogyha viszonylag ennyi idősen már többféle felnőtt magatartással is megismerkedik. Természetesen nem szélsőségekkel, de vegyük úgy, hogy ettől az ő ismeretei színesednek. A kapcsolat tárháza bővül, hogy lehet emberekkel így, úgy, amúgy. Hogy más a szabályrendszer a nagyéknál, más otthon, és más az óvodában. És ezzel nincs semmi baj, mert ezzel az ő alkalmazkodó képessége fog növekedni. Hisz ugye pont az óvodáskorról azért azt nagyon fontos tudni, hogy ez az a kor, amikor a legkönnyebben sajátítunk el szokásokat. És minél több szokást kíván tőlem a környezet, mert más a környezet, annál gazdagabbá válik az én személyiségem. Na és, mint mindig, hirtelen egyszer, csak itt vagyunk a műsoridőnk végén. Mi az, amit te most magaddal viszel ebből az adásból, Réka? Mi az, amit így utolsó mondatként a hallgatóinknak mondanál?
Hát most csak annyit eszembe, amit én elvinnék ebből, hogy ez egy természet helyzet, viszont ez nem azt jelenti, hogy a kis ujjamból ki kell rázni elsőre. Tehát, hogy az, hogy természetes, az nem jelenti azt, hogy nem kaphatok rá időt, vagy nem kaphatunk rá időt. És hogy mindenki tegye meg a saját, tehát a saját ritmusába haladjon.
Jó, nagyon
és
szépen
ez az időjárás.
Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm neked, Réka, ezt a beszélgetést, hallgatóinknak pedig a megtisztelő figyelmet, és 4 hét múlva ugyanezzel a témával más beszélgetőtárssal jelentkezem. Farkasi Bolya Máriát hallották, Szilágyi Rékával beszélgettem, és Erdős Levente volt a technikus kolléga, aki segített minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!